Egek, bámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyöködjetek nagyon, így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem a folyóvíz forrását elvettek, hogy víztartókat váljanak, reperezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Már testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 274-es énekünket keressük ki énekes könyvünkből, annak a legelső versét fennállva énekeljük. 274-es dicséretünk első versét énekeljük át, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti.
Létünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, helyünkön maradva, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Urunk Istenünk, azért a csodáért, hogy ha dolgainkat elbeszéljük, te meghallgatsz bennünket. Így mondta ezt a Zsoltáros, és így tapasztaljuk mi is naponként, hogy vihetjük oda eléd életünk minden dolgát, szívünknek gondolatait, lelkünknek fájdalmát vagy sebeit, örömeit, bánatát, mindent. Köszönjük, Urunk, hogy a te szívedben van hely a mi számunkra, és van minden gondolat, teher, fájdalom, probléma számára is, amellyel keressük orcádat. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szívedben végtelen szeretet van irántunk. Olyan megható, hogy a mi életünkről így beszélsz a Bibliában, hogy drága az neked, fontos, becses, így gondolsz ránk, hogy mi drágák vagyunk neked, becsesek és fontosak, és a mi életünkért végtelen áldozatot hoztál, tiéd lehessünk, és ott lehessünk veled a Te örök országodban majd. Köszönjük neked a megváltót, Jézus Krisztust, akit érettünk adtál, aki áldozatot hozott érettünk a Golgotán, és az ő vérének érdemért eltöröltethetnek bűneink, ha ebben az engesztelő áldozatban hiszünk. Urunk, vezess el bennünket erre az élő hitre, amellyel üdvözülni is lehet, amellyel élni is lehet, és amellyel meg lehet halni is, és meg lehet érkezni abba a célba, a Te országodba, ahova a mi lelkünk vágyik majd megérkezni a földi vándorút után. Atozzuk eléd a gyászoló szívűeket. Te ismered az ő szívüknek bánatát, Te számlálod könnyeiket, nálad van az ő szívük panasza. Vigasztald meg őket gyászukban, emeld fel őket a mélységből. Töltsd meg az ő szívüket az örökké valóság reménységeivel, avval a reménységgel, amellyel meg lehet állni a ravatalnál is, avval a reménységgel, amellyel a hív ember el tudja engedni halottait, rábízni kezedre, kegyelmedre. Vigasztald meg őket, áld meg őket, és szárítsd el az ő könnyeiket. És ugyanígy hozzuk eléd, Urunk, betegjeinket, a gyülekezet szenvedőit, műtéteseket és nyomorultakat, kórházban levő testvéreinket, és azokat is, akik oda-haza szenvednek. Végtelen irgalmaddal légy a megműtött presbiter testvérünkkel is, és minden betegünkkel, hiszen életünk ideje, testünk, lelkünk, szellemünk kezedben van. Köszönjük, Urunk, hogy ma is igével válsz minket. Szavad táplál. Táplálj is, Uram. Erősíts meg. Újíts meg, és a Te irgalmadból hadd tudjunk egész életünkben áldásoddal megújulni. Szólíts meg, és taníts ma is, rád néznek hitünk szemei. Amen. Az élő Istennek igéjét, kedves testvérek, a mai vasárnapon Ezékiel próféta könyvéből olvasom. Ezékiel könyvének a 8. fejezetét valamennyi versével, az igehely tehát Ezékiel könyve a 8. fejezetet olvasom valamennyi versével. A 6. esztendőben, a 6. hónap 5. napján, amikor a házamban ültem, Júda vénei pedig előttem ültek, az én uramnak, az úrnak a keze ott megérintett. Egy alakot láttam, amely tűzhöz volt hasonló. Derekától lefelé tűznek látszott, derekától fölfelé pedig ragyogónak látszott, ezüstösen csillogónak, mint egy kéz nyúlt volna ki, megragadott engem a hajamnál fogva, fölemelt engem a lélek az ég és a föld közé, és elvitt Jeruzsálembe, isteni látomásban. A belső kapu bejáratához, amely észak felől van, ahol az Istent bosszúságra ingerlő bálványt foglalt helyet. De megjelent ott Izrael istenének a dicsősége, ugyanolyan volt, mint amilyent a völgyben láttam. Ezt mondta nekem, emberfia, tekints észak felé. Föl is tekintettem észak felé, és megláttam a kaputól északra egy oltárt, ahol az Istent ingerlő bálvány volt a bejáratnál. Azután ezt mondta nekem, emberfia, látod-e, mit művelnek? Olyan nagy utálatosságot művel itt Izrael háza, hogy miattuk el kell távoznom szentélyemből, de még más nagy utálatosságokat is fogsz látni. Azután bevitt engem az udvar bejáratához, és láttam, hogy egy rés van a falban. Ezt mondta nekem, emberfia, törj át a falon. Áttörtem a falon, és láttam ott egy ajtót. Majd ezt mondta nekem, menj be és nézd meg, hogy milyen gonosz, utálatos dolgokat művelnek ott. Be is mentem, és láttam, hogy mindenféle csúszómászónak és förtelmes állatnak a képe, és Izrael házának valamennyi bálványa be volt vésve körös körül a falba. Ott állt előttük Izrael háza vénei közül 70 férfi, Közöttük Jaazan Jáhú Sáfán fia. Mindegyiknek tömjénező volt a kezében, és illatos füstfelhő szállt fölfelé. Akkor ezt mondta nekem: emberfia, láthat, hogy mit művelnek Izrael házának a vénei a sötétben, mindegyik a maga bálványának fülkéjénél? Mert ezt mondják: nem lát bennünket az Úr, elhagyta az Úr ezt az országot. Majd ezt mondta nekem: még más nagy utálatosságot is fogsz látni, amiket művelnek. És bevitt engem az Úr háza kapujának a bejáratához, amely északra van, asszonyok ültek ott, akik Tammúzt síratták. Ezt mondta nekem: láttad-e, emberfia, még ezeknél is nagyobb utálatosságot fogsz látni. És bevitt engem az Úr háza belső udvarába, az Úr temploma bejáratánál a csarnok és az oltár között mintegy 25 férfi volt, háttal az Úr temploma felé, arccal kelet felé fordulva, és kelet felé leborulva imádták a napot. Akkor ezt mondta nekem: látod, emberfia, nem volt elég az, hogy Júda háza olyan utálatos dolgokat művelt, amilyeneket itt elkövettek? Még az országot is elárasztották erőszakkal, és engem újra meg újra bosszantottak. Nézd, hogy tartják a szőlőhajtásokat az orruk előtt. De én majd elbánok velük haragomban, nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Kiálthatnak hozzám bármilyen nagy hangon, nem hallgatom meg őket. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, képzeljétek el, hogy az életünknek a titkai, fonákságai, minden olyan, ami gonoszság, bűn, valahogy ráírva lenne a homlokunkra, és bárki ránk nézre, azt észrevenné, látná. Képzeld el, hogyha beszélsz valakivel nyájasan, kedvesen, de közben a szívedben ki nem állhatod őt, utálatosság meg gyűlölség van benned az irányába, de látható lenne, hogy mi van a szívedben, ki lenne írva a homlokodra. Képzeljétek el, hogyha látható lenne minden tisztátalan gondolat, harag, ki nem mondott gonoszságunk, titkos útjaink leírva ott lennének a homlokunkon. Én úgy hiszem, hogy nem lenne ember, aki kimerne menni az utcára, és megkockáztatná, hogy ezeket a titkokat lássák a többiek. Van valaki, aki látja. Van valaki, aki azonban tud róla. Ha nem mennél ki az utcára, ha soha nem mennél emberek közé, ő akkor is tudna a te utaidról, titkaidról, tudna ki nem mondott szíved gondolatairól, a benned levő gonoszságokról, azokról a gondolatokról, amelyeket még gondolni is szégyen, de benned voltak, vagy vannak, ő mindenről tud. Hát, Ezékiel prófétát mennyei látomásban Isten elviszi, ő a fogságban a próféta volt, a Kebár folyó mellett, az asszírok földjén, Isten lélekben elviszi őt Jeruzsálembe. És megmutatja neki, hogy mit csinálnak Júdában. Krisztus előtt 722-ben az északi országrész már fogságba ment. Ugye Júda még 135 évig kitartott a déli országrész, és Krisztus előtt 587-ben foglalták el az asszírok Júdát Isten akaratából büntetésként, fenyítésként, mert elhagyták az ószövetségi nép fiai az Urat. És a fogságban levő próféta elragadtatik lélekben és látomásban, Isten végig vezeti a jeruzsálemi templom kamráiban, fülkéiben, és döbbenetesen végig mutatja, hogy mit csinálnak ezek az emberek. Minden titok lelepleződik. Minden titok lelepleződik. Hát mai tételünk így hangzik, hogy aki az Istennek járó hódolat és bizalom helyett bálványainak adja a bizalmat és a hódolatát, az menthetetlenül elveszhet. Aki az Istennek járó hódolat és bizalom helyett bálványainak adja bizalmát és hódolatát, az menthetetlenül elveszhet. Hát, amit itt olvasunk az Ezékiel 8-ban, én úgy hiszem, hogy végtelenül döbbenetes. Istennek az ószövetségi népe hihetetlen csodákat élt át. Isten kihozta őket erős kézzel, rabszolganépet kiszabadítva a fáraó kezéből, jelek és csodák által, kihozta őket nagy szeretetével. Megbizonyította nekik, hogy van egy élő Úr, aki elkötelezte magát ő mellettük. Szereti őket. Megbocsátja a bűnt. És bevitte őket hatalmas csodákkal a pusztai vándorlás után az ígéret földjére. Arra a földre, amelyet az ősatyáknak, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak ígért az Úr. Az ottani csodálatos örökséget nem becsülték. Nem jártak Istennel. Szép lassan, ugye, elhagyták az Urat, törvényeit megtaposták, életükkel gyalázták, és elfordult a szívük attól az Istentől, aki őket szerette, megváltotta, vezette, vezérelte. Olyan döbbenetes látni a zsidó nép történelmén, hogy Isten olyan Isten, aki fenyíteni is tud. Olyan Isten, aki atyaként fenyíti az ő gyermekeit, szeretetből teszi, javára teszi ezt az övéivel, de van olyan pont, amikor félreteszi az ő türelmét, és kezébe kerül a fenyítő vessző. Mózes Krisztus előtt 1500-ban élt, tehát nagyjából erre tehető a honfoglalásnak az évszáma, és tudjuk, hogy az első három király, Saul, Dávid, majd Salamon, nagyjából úgy 1000 körül, Krisztus előtt 1000 körül volt Dávid, ugye a második király. Az ország ketté szakadása, hogy Krisztus előtt 950-960 körülre tehető, és képzeljétek el, hogy a zsidó nép nem tartja meg a szombatot. És olyan sok évszázadig nem tartja meg a szombatot, hogy Isten azt mondja, hogy akkor fogságba vitetik Izrael, amíg a föld le nem rója az ő szombatjait. És pont annyi évig tart a babiloni fogság, amennyi szombatot években számolva nem tartott meg Izrael. Tudjátok, mennyi szombatról van szó? 70 évet tesznek ki. 70 esztendőt tesznek ki. A szombatok és ugye a szombatévek is, mert minden hetedik évben nem volt szabad vetni a földet, tehát a szombatéveket is beleszámolva, 70 esztendeig tart a babiloni fogság. Isten félre teszi az ő türelmét, irgalmát, hogy fenyítéssel bírja megtérésre az ő gyermekeit. Hát ebben a korban, amikor már az északi országrész fogságba megy, kapja a látomást Ezékiel. És döbbenetes, hogy a jeruzsálemi templomban, ahol az Istent kellene imádniuk, mit lát? Mit látott vele a lélek? Az egyik kamrában ilyen bálványt imádnak, a templom bejáratában bálványszobor van, vagy idegen isteneknek állított oltár. Vannak asszonyok, akik a Tammuzt siratják, és egy ókori bálvány. Vannak, akik a napot imádják. Mindenbe tudnak reménykedni, bizalommal lenni, bármihez imádkoznak és belekapaszkodnak a lelkükkel, de az élő Istent attól elfordulnak, azt megvetik, bizalmukat nem adják neki. Szomorú ez a fejezet, amelyet olvastunk. Hát nézzük a tanulságokat. Az első nagy tanulság, hogy Isten ismeri a bálványaidat. Ismeri. Hiába mondják ott a férfiak, akiket ugye Ezékielnek mutat látomásban Isten, akik a sötét imakamrákban bálványokhoz imádkoznak, hogy nem lát bennünket az Isten. Isten lát bennünket, lát téged. Látja te utaidat, ismeri bálványaidat, ismeri a szívedet, és nem csak látja, megméri utaidat, megméri bálványait, valóságát. Valamiben minden ember veti a bizodalmát. Megvan mindegyikünk szívében az a végső remény, higgyétek el, amiben kapaszkodunk. Olyan döbbenetes, hogy sokszor a vallásos élet minden külsőségei mellett lelepleződnek a dolgaink, hogy mibe vetjük a reménységünket. Amikor vannak az esküvők, és van jegyes oktatás, mindig a jegyes oktatáson el szoktam mondani az ifjú párnak, hogy itt Isten előtt szövetséget kötnek, És az Úrba vetik a bizodalmakat. Őt kérik, hogy áldja meg ezt a szövetséget, úgyhogy ne babonás szokásokhoz ragaszkodjanak. El szoktam mondani, hogy lehetőleg akkor ne legyen a templomból kilépve. Egyből az a babonás szokás, hogy rist szórunk jó alaposan a ifjúpár fejére, mert ez hoz szerencsét, akkor lesznek boldogok, ugye rizs van szórva, nem akkor lesznek boldogok. Rettenetes, hogy a magyar nép így köti az esküvőinek a sokasságát. Templomajtón innen imádkozunk, áldást kérünk, Istenhez szólunk, kilépünk a templomajtó, és akkor ott meg babonás szokásoktól várjuk, hogy majd boldogok legyünk, megáldassunk. És hiába mondom el sok párnak, hogy ne legyen rizs, van rizs. Sok-sok babonás szokás. Mennyi minden, amibe vetjük a mi reménységünket. Sokszor emberekbe. Egészséges életmód, ilyen étel, olyan étel, ilyen növény, olyan növény, ilyen vitamin, amolyan vitamin, emilyen tanító, amolyan tanító. És Isten látja, hogy mibe veted végső soron a te szíved reményét. Babonákba, szokásokba, emberi dolgokba. Mibe veted szíved reményét? Hát Izraelnek megmérte Isten a szívét, és azt látta, hogy mindenbe tud bizakodni, de őt, az élő Istent elhagyták. Őt elhagyták. Minden pogány nép bálványai inkább imádásra méltók az izraeliek szemében, mint hogy azt az Istent tiszteljék, szeressék, és imádkozzanak hozzá, akik őket kihozta erős kézzel, csodákat tett, prófétákat küldött minden időben, aki megmutatta hatalmát, szeretetét, irgalmát az ő életükön. Köszöntő igét a Jeremiás 2-ből olvastam, egy nagyon ideillő igevers ez, Jeremiás 2, 12-es, 13-as vers. Egek, bámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek, nagyon így szól az Úr, mert kétszeres rosszat cselekedett népem, engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Értitek a kontrasztot, amit Isten ad a próféta által? Isten hasonlatos a folyóvíz forrásához. És erre az ember mit választ? Nem a forrást, régen az élő víznek azt a forrást hívták, ami szüntelenül adta a friss vizet, az volt az élő víz, a régies nyelven. Na nem az élő vizet választják, amely mindig friss életet ad, amely mellett életben lehet maradni a sivatagban is. Nem, mit választ az ember? Repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Képzeljétek el, hogy akkora a kontraszt, a különbség, ami választásunk között, ha nem az Istent választott, hanem bármi mást. Akkor hasonlatos vagy az olyan emberhez, akinek esetleg van a kertjében egy forrás, egy tiszta vízű, csodálatos forrás, a saját udvarában, de ő nem használja a forrást, soha nem iszik belőle, sőt, meggyalázza, megtiporja, lerombolja, és ehelyett rozsdás, repedezett falu víztartót választ, amelyben néha-néha van koszos víz, de hát az is elfolyik. Ekkora balgaságot követel lelkileg, aki az Isten helyett az ő bálványaiban kezd el reménykedni. Azt mondja Isten Ezékielnél, hogy ezzel bosszantanak engem. Fájdalmat szereznek nekem. Mi az, ami bosszantja Istent? Az bosszantja Istent, hogy miután ő végtelen szeretettel megteremtette az embert. Megváltotta. Bizonyságát adta annak, hogy ő örökkévaló szeretettel szeret. Elkötelezte magát a bűnös ember mellett. Rátékozolta kegyelmét, szeretetét. Mind ezek után az ember elfordult tőle, és mást választ. Hitvány dolgot, olyant, amely őt soha nem menti meg. Duplán bűn a bűn, ha Isten intése, fenyítése ellenére is nyakas marad az ember. Isten minden időben küldött prófétákat, meg voltak minden időben az ő pásztorai, szószólói, prédikátorai, apostolai, akik által intette a népet, megtérésre hívott, hallhatta mindenki az ő igéjét. Ma is így van. Bár nem becsüli a prédikátorokat ez a világ. Istennek ma is megvannak a szószólói. Ma is lehet hallani az ő igéjét, az ő szavát. A Biblia olvasáskor, gyülekezeti alkalmakon, az ige hirdetésben hallatszik Isten szívének gondolata. De nekünk nem ez kell, hanem nekünk inkább kell a keleti miszticizmus, jóga és mindenféle önmegváltás, mindenféle olyan praktika, amivel az ember életét akarja meghosszabbítani, egészségét növelni, más úton akar békességet, akkor tudjátok, mi lesz a vége ennek. Ezékiel 8-nak a vége azt mondja, hogy Isten azt mondja, hogy ha majd kiáltanak hozzám, sem hallgatom meg őket. Van egy pont, amikor annyira odaszánja magát az ember a bálványainak, hogy Isten azt mondja, hogy na, innentől kezdve nem hallgatom meg az imádságot. Ez már ítélet. Itt olvastuk az Ezékiel 8-ban. Ha így maradnak, ha szívüket a bálványaiknak adják, ha abban bíznak, ha hódolatokat, ha bizalmukat az ő bálványaikba bízzák, vetik, nem hallgatom meg az imádságukat. Különös, hogy Isten fenyítette az ószövetségi népet, fenyítette is szeretettel, de ők a fenyítés ellenére is nyakasak maradtak. Bár csak tanulnánk a zsidó nép történelméből, hogy a fenyítés azért adatik, hogy szívünket oda hajtsuk az Úrhoz. Oda meneküljünk a bajból, a nyomorúságból Istenhez. Amerika történelmének, talán az újkori történelmének az egyik legborzasztóbb napja, amelyet talán máig valahol nem hevertek ki, 2001. szeptember 11. Az iker tornyok elleni merénylet, több ezer ember halála, rettenetes sokkot kapott akkor az a nép. New Yorknak a fő polgármestere, Giuliani azt nyilatkozta, hogy azóta jobban hisz, mélyebben hisz Istenben. Azóta közelebb van hozzá az Isten. Azóta imádkozik minden döntése előtt. Istenhez kiállt, ha valami komoly dologban dönteni kell. Jó látni embert, akit a sok, a nyomorúság, a fájdalom, a vész oda menekített Istenhez. Megtanított imádkozni, bízni és remélni, és akkor is hinni, hogyha a körülmények nem adjak reményt. Bárcsak a magyar is így lenne. Itt vagyunk gazdasági válságban. Itt vagyunk anyagi szűkösségben mindannyian. Itt vagyunk olyan terhekkel, betegségekkel, nyomorúságokkal, amelyek kevés népnek adattak nekünk fenyítésből, hogy végre a magyar visszatérjen Istenhez. Betlen Gábor idejébe olyan Biblia olvasó volt ez a nép. Olyan ige ismerő volt ez a nép, de ma nem tartozunk az őseink hitét követőkhöz. Bárcsak ott tartanánk, bárcsak odafordulnánk Istenhez. És eljött, tudjátok, mit csinál a magyar? Fűhöz, fához rohangál, és mondjuk ezeket a közhelyeket, ó, csak egészség legyen, tiszteltes úr, akkor minden rendben van. Nincs minden rendben, akkor sem, ha egészség van. Rengeteg egészséges ember fog bemenni a kárhozatba, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának irgalmába. Mibe veted reményedet? Mibe veted bizodalmadat? Mi a te életed végső bizalma reménye? Az élő Isten irántad való kegyelme, szeretete Jézusban? Micsoda? Tudjátok, Isten nagyon sokáig tud várni. A zsidó nép történelméből ez látszik. Nagyon sokáig tud várni. Az ország kettészakadása Krisztus előtt 950 körül, 960 körül, Jeruzsálem pusztulása Krisztus előtt 587. Ott van egy majdnem 400 éves idő. Isten nagyon hosszú ideig tud várni. De eljön a pont, amikor félreteszi az ő türelmét, és hozzányúl a fenyítés eszközeihez. Izraelnél is így tette, így tud tenni nálunk magyaroknál is. Te meddig élsz vissza az ő türelmével? Meddig élsz vissza szeretetével? Mik a te bálványaid? Isten pontosan tudja, hogy az unokád, a gyerekeid, az anyagi jóléted, a munkád, a hobbid, babonák, mi a te végső reményed? Meddig foglalja el még szíved első helyét, életed első helyét a bálványod? Bárcsak Istennek adnánk azt az első helyet. Isten annyira szereti a világot, hogy mindent megtett érte Jézusban, hogy ez a világ el ne vesszen mindent. Az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten akkora áldozatot hozott, hogy ezt föl se tudjuk fogni. És képzeljétek el, hogy aki ilyen áldozatot hozott, az a Bibliában azt mondja, hogy ha valaki ezt a szeretetet arcülüti, ezt az áldozatot szívében megveti, közömbösen, közönösen elmegy mellette, azt Isten nagyon komolyan számon fogja kérni. Van egy ige a zsidókhoz írt levél 10. részében, hallgassátok meg. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az 2 vagy 3 tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Ez volt az Ószövetségben. Most jön az Új Szövetség. Mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetésre lesz méltó az, aki Isten fiát, Jézusról van szó, lábbal tapodja, a szövetség vérét, ez Krisztus vére, megcsúfolja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, a kegyelem lelkét, a szent lelket megcsúfolja, mert ismerjük azt, aki így szól, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Zsidók 10:28-31. Félelmetes igehely. Félelmetes igevers, amely elmondja, hogy nézzétek az Ószövetséget. Az egy tökéletlen szövetség volt. Az addig adta Isten, amíg el nem jött Jézus, a megváltó, aki megkötötte az igazi szövetséget. Nézzétek meg, hogy a régi szövetségben Mózes törvény ellen nagyon durván vétett, és 2 vagy 3 tanú igazolt, hogy igen, az az ember ezt és ezt követte el, halálra kövezték. Ez volt a régi törvény. Jött Jézus a kegyelem fejedelme. Eltörölte a régi törvényt. Érvénytelenné tette, mert hozta az újat. Minden szövetség addig van érvényben, amíg nem köttetik meg az új. És nézd, jön Jézus. Jön, de az ő vérének érdemét hozza, amely megszentelő bűntörlő vér. Hozza az ő lelkét, amely a legtisztább, legdrágább lélek a világon, az ő szent lelke. Ezzel szenteli meg a benne hívőket. Ezzel éleszti az ő szívüket, teremt újjá bennünket. És ha jössz te, és azt mondod, hogy mit nekem Jézus? Nem érdekel a Golgota, az értem folyt drága vér. Ha szent dolgokból is gúnytőzünk, életünkkel, csak a közömbösségünkkel, hogy soha nem hallgatjuk meg Isten szeretetét, a róla szóló örömhírt, bibliaolvasásban, igehirdetés hallgatásban. Ha ezzel a közönnyel elmegyünk ekkora szeretet mellett, ekkor szólal meg ez a felolvasott igevers. Mit gondoltok akkor, avval mi történik? Aki az Isten fiát lábbal tiporja, a kegyelem lelkét megcsúfolja, a szövetség vérét, amellyel Isten meg akar szentelni, közönségesnek tartja, hitványnak tartja, félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Válasz a nyomorúságban Istent menedékül. Jó az Úr menedék a nyomorúság idején, mondja Habakuk próféta. Hát Isten a menedékünk. Őt adta menedékül Isten a bűnösöknek, az ítélet ellen. Hát ki az az oktondi ostoba, aki a vihar elől nem megy be egy barlangba? A jégeső elől nem menekül fedél alá? És hadd mondjam így, ki az a bolond bűnös, aki az ítélet elől nem szalad oda a kegyelem trónjához, Jézushoz. Isten könyörögve kér, válaszd az életet. Válaszd az életet, szeresd az Urat. Válaszd Jézust, aki életed, bűnös életed menedéke. És bűntörlő irgalmával körbevesz, megtisztít, megigazít, megment téged. Ő tud elrejteni az ítélettől. Ma még tart a kegyelmi idő, imádat meghallja, meghallgatja. Egy történettel fejezem be ma is. Alfred Hitchcock nevét mindnyájan ismerjük. Ő egy olyan filmrendező volt, aki nagyon meghökkentő filmeket rendezett, többnyire valami nagyon különös témájú, kicsit a horrorba elmozduló filmeket, de mindig volt valami csattanós üzenete. Van egy filmje, az a címe, hogy A koporsó. Egy nagyon fiatal, csinos nőről szól, aki életfogytiglani börtönt kapott, és ott tölti az idejét a női börtönben, de elhatározza, hogy ő nem akar itt lenni, ő megszökik. Az évek folyamán jóba lesz a börtönnek az egyik gondnokával, és ki is eszel egy olyan tervet a szökésre, ami azon alapult, hogy ha a börtönben történt egy haláleset, meghalt egy rab, akkor ennek a gondnoknak, akivel ő elég közeli kapcsolatba került, gondnoknak a feladata volt a halottat egy hűvös terembe a börtönben bevinni, beletette a koporsóba, utána elment az irodájába a gondnok, kiállította a halotti bizonyítványt, kitöltötte a sok-sok papírt, ami ezzel kapcsolatos, utána ment vissza a gondnok, ugye a koporsóhoz, leszögelte, majd kivitte a börtönhöz tartozó temetőbe, és ott elásta, eltemette a koporsót. Ki fundálta ez a nő, hogy hát akkor ő így fog megmenekülni, amikor haláleset van a börtönben, akkor mindig megszólal a lélek harang, ezt ők hallják a cellából a rabok is, na akkor ő majd ki fog osonni a cellájából, beoson ebbe a terembe, hűvös terembe, ahol a koporsóban ott van a halott, bemászik a halott mellé a koporsóba, amíg a gondnok szépen a papírokat tölti ki, utána visszajön a gondnok, leszögeli a koporsót, kiviszi őt, elföldeli a halottal együtt, de hát annyi levegő van a koporsóban, hogy a gondnok pár órával később sötétedéskor visszamegy, kiássa, szabadon engedi, és ő szabad lesz. Hát rávette nagy unszolással a gondnokot, hogy így legyen, belement a gondnok is. Ki kellett várni azt a következő alkalmat, hogy valaki meghaljon a börtönben. Néhány hét eltelte után szól a lélekharang, hallja ez a nő a börtönben, valaki meghalt, feltöri a zárat, oson a hűtőterem felé, majdnem közben elfogják, aztán bemegy a sötét terembe, kitapogatja a koporsót, ebben van a holttest, bemászik mellé, nem sokára jönnek a léptek, gondolja, hogy na most jön a gondnok, akkor leszögeli a koporsót, tényleg kalapácsütések, koporsó le van szögelve, aztán kitolják őt a temetőbe, akkor sem szólal semmit, amikor lehuppan a sír mélyére a koporsó, aztán hallja a rögdobásokat a koporsó tetején, és várja boldogan, hogy nem sokára szabad leszek. Nevet örömében, a filmben még kacag is ott a koporsóban. Aztán furdalja a kíváncsiság, hogy jaj, hát ki halt meg? Kicsit zavarja is, hogy ott van mellette egy holttest. Meggyújt egy gyufát. A film a sikoltásával ér véget, a gondnok holtteste van ő mellette. Tudjátok, ez a történet, most példatörténetben mondtam el a prédikáció végén, nekünk azt tanítja, hogy vannak emberek, akik elterveznek mindent, fölépítik az életüket, eltervezik azt is, hogy ők vétkeznek és a saját szabályaik szerint élnek, és úgy gondolják, hogy akkor is majd megszabadulnak, és ők úgy fogják alakítani az életüket, hogy nem lesz abból baj. Ez a történet is a csattanójában elmondja, hogy hiába tervezed el a te dolgaidat, a saját gondolataidat, Isten nélkül. Hiába tervezed el, hogy úgymond a vétekből hogyan fogsz éppen manőverezni, meg mit fogsz csinálni. A legvégén keserűen kell megtapasztalnod, hogy a bűn zsoldja a halál, ahogy megmondta a Biblia. Kik szabadok, akik Jézusban vannak. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadokká lesztek, mondja Jézus. Nagyon fontos ezt meglátni. A bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka, az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Válaszd az életet. Válaszd Jézust. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, hadd hozzuk eléd életünknek minden dolgát, hadd hozzuk eléd útjainkat, amelyről úgy gondoltuk, hogy te nem is látod, vagy nem is törődsz vele, de látjuk a te igédből, hogy mindenről tudsz, mindent látsz, szívünknek sok-sok fonák, gonosz gondolatait, gyűlölködését, ármánykodását is, mind-mind ismered, és nálad fel van jegyezve vas íróveszővel, úgy, ahogy mondja a Biblia. Urunk, szeretnénk Jézushoz menekülni. Jézust látjuk menedékünknek a bűnből és az ítélettől. Ha ő benne vagyunk, tudjuk, hogy a te ítéleted nem érhet utol, mert ő bűnhődött a bűnösök bűnéért. Az a bűnös, aki Jézushoz menekült, az védve van, mert az ő bűneiért beszámítatik Krisztus bűnhődése. Urunk Istenünk, vágyunk ilyen élő hittel hinni, és vágyunk leszámolni minden hamis reménységünkkel. Könyörülj a mi életünkben levő sok bálványjal, hogy ne legyen bálvány a szívünknek. Könyörülj rajtunk, hogy ne a bálványokba bízzunk, ne babonás hitben, ne életmód váltásokban, ne keleti miszticizmusban, praktikákban, hanem benned, aki teremtetted még a lelkünket is, aki számon kéred majd az utolsó napon életünk dolgait, aki Jézusban megváltottál, és üdvözíted a Krisztusban hívőket. Adj olyan hitet, amely beléd veti végső és minden reménységét. Tisztítsd meg szívünket, életünket a bűntől. Te áldj meg bennünket, családjainkat, szeretteinket. Könyörgünk hozzád a gyászoló szívű testvéreinkért. Az ő fájdalmukat te gyógyíts meg. Lelki sebeiket te kötözd be. Vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet reménységével. Ajándékozz meg őket a hit ajándékával, a Krisztusban való élet bővölködő csodájával. Könyörülj kórházban levő beteg testvéreinken. Gyógyíts meg őket, hozd őket vissza a közösségünkbe. Áld meg minket, Urunk. És néked adunk hálát kenyérért és borért, az úrvacsora lehetőségért. Néked adunk hálát, hogy a szűkösségben, a válságok között táplálod testünket is, nem csak a lelkünket. Maradj velünk örökre, a mi életünket önmagaddal gazdagítsd. Amen. A csendes percben mindenki szívének fohászát, imáját mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Tolmácsolom még nagy szeretettel az erdélyi testvér gyülekezetünknek, a Marosvásárhely cserajai gyülekezetünknek a köszöntését, szeretettel küldik az ő köszöntésüket. Ketten voltunk Ferenci Károly testvéremmel egy hétig a testvérgyülekezetben evangelizációs szolgálattal. Sok szeretettel köszöntenek bennünket ide, az az anyaországban. Úgyhogy az ő imáik mi életünket támogatják, mi is imádkozunk ő értük odahaza Erdélyben nehézségek között, de ige utáni vágyjal. Együtt voltunk egy hétig. Isten áldja meg őket ott a távolban.
Testvérek, az áldás vétele előtt a záró énekünket énekeljük, ez pedig a 274-es énekünk utolsó verse, a negyedik, 274-es énekünk a negyedik versét énekeljük, utána majd az áldást fogadjuk. Vegyük át az Úrnak si áldozatot, mint éppen nékedjük. Irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus állhatatosságára.